fél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A vádnál lényegesen jobb lett a májusi ipari termelés, ami így már pozitívan járulhat hozzá a gazdasági növekedéshez, állítják elemzők. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kibocsátás az előző hónaphoz képest több mint 2%-kal bővült, míg a munkanaphatástól megtisztított éves növekedés meghaladta az 5%-ot. A javulást elsősorban a járműgyártás és az elektronikai ipar húzta. A szakértők szerint a szektor kilátásai a külső kereslet bizonytalanságai ellenére is javuló trendet mutatnak. Megugrott a kiskereskedelmi forgalom is. Dinamikusan, naptárhatástól megtisztítva, csaknem 5%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom májusban, az előző év azonos időszakához képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők szerint a bővülést a reálbérek emelkedése, az alacsony infláció és a javuló lakossági bizalom hajtja. A legnagyobb növekedést az üzemanyag és a nem élelmiszer jellegű üzletekben, különösen az online kereskedelemben mérték. A szakértők szerint idén is a fogyasztás marad a gazdaság főmotorja. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza Kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért a vizsgálatokat átmenetileg nem tudják elvégezni, közölte az intézmény. A hiba elhárításán dolgoznak, a betegeket addig más intézmények fogadják. A hatóságok a debreceni, a hatvani, a kistarcsai és a kecskeméti kórházat jelölték ki a fekvő és járó betegek ellátására. A helyettesítő egészségügyi szolgáltatók pontos elérhetőségei a Szolnoki Kórház honlapján találhatók meg. Két fővárosi kerületben és 11 megyében lesz szúnyoggyérítés a héten, közölte a katasztrófavédelem. Budapest mellett összesen 151 településen, mintegy 32 ezer hektáron lépnek fel a vérszívók ellen, köztük Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A szakemberek a lakott területeken platós járművekről permeteznek az esti és éjszakai órákban. A készítmény alacsony dózisa miatt a méhekre, az emberre és a háziállatokra sem veszélyes. A szakemberek kiemelték, az érintett települések többségén az olyan inváziós fajok terjedése észlelhető, mint az ázsiai tigris szúnyog. Ezek a rovarok a ház körüli vízgyűjtőkben fejlődnek, és a hazai fajokkal ellentétben az embert is támadják, gyakran nappal is. megkezdi az ebrendészet országos állapot felmérését az élő környezetért felelős minisztérium, közölte a tárca vezető a közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte szívügye, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és szigorúan betartsák az állatjóléti szempontokat. A terepi munka során a szakemberek mindenhol feltérképezik a helyzetet. A miniszter kijelentette, a vizsgálat után az önkormányzatokkal közösen azon dolgoznak majd, hogy ezeket a telepeket minél hamarabb korszerű európai szintű intézményekké tegyék. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank és a MEHIB vezérigazgatói tisztségéből, valamint vezetői megbízásaiból. A döntésről a tárcavezető a közösségi oldalán számolt be. A lépés előzménye, hogy a múlt héten átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indult a minisztérium külgazdasági intézményeinél. A független szakértők bevonásával zajló vizsgálat célja a hatékonyság, az átláthatóság és az eredményesség növelése a szektorban. Idén 10%-kal több, összesen 2 milliárd 300 millió forint jogdíjat fizet ki az előadó művészi jogvédő iroda, mint egy 160 ezer hazai és külföldi zenésznek. A rádiós, televíziós és streaming elhangzások mellett a háttérzenéket is feldolgozták. Idén először mesterséges intelligenciával szűrték ki az emberi közreműködés nélkül készült dalokat, így a kizárólag gép által generált zenék után nem utalnak jogdíjat.
Az időjárásról.
Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, lelkesítő családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség. A Miskolchoz közeli Abaúji egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000-en regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is. Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora kalauzolt az alkalmon.
Na hát itt vagyunk Abaújváron. Hanyadszor is van ez a családi nap? Mert családi napról van szó.
Ez a 7. családi napunk itt Abaújváron, így július elején.
Honnan jött annak idején az ötlet, hogy egyáltalán elindítsanak egy ilyen alkalmat?
7-8 évvel ezelőtt voltunk kint Kárpátalján egy családi napon, amin meghívták a gyülekezetünket, mert a gyülekezetünknek van egy bábcsoport, hogy menjünk ki bábozni. És amikor kimentünk, akkor nagyon megdöbbentett bennünket, hogy egy Kárpáten egy családi napon 4-5 ezer ember van. És akkor volt nyertes pályázatunk, és elgondolkoztunk azon, hogy mit csináljunk, és hogy úgy döntöttünk, hogy ezt a nyertes pályázatot nem elkótyabetjéni kellene valamire, hanem hogy csinálunk egy ilyen rendezvényt, megkerestük az akkori Esperes asszonyt, hogy mi szeretnénk így ilyen rendezvényt csinálni, mi adjuk hozzá a pénzt, csak engedjék meg, adják el az áldásukat itt az egyház megyében, és akkor így indult ki ez a lelkesítő, ami azóta egyre több embert vonz. Itt az elején 300-an voltak, most 1100-an regisztráltak be.
1100, ez több, mint mondjuk a tavalyi, vagy a legnagyobb rendezvény volt?
Folyamatosan nő. Az látszik, a Covid elején felment 600-ig, utána, amikor jött a Covid, akkor utána kicsit kevesebbről indult, mikor újra tudtuk indítani ezt a rendezvényt, de tavaly 950-en regisztráltak, és körülbelül 1000-en voltak itt, most 1100-an regisztráltak, és nem tudjuk, hogy mennyi leszek itt a végén. Van karszalag, amiről le tudjuk mérni, hogy mennyien vannak, és akkor este folyamán kiderül, hogy olyanban mennyien is voltunk.
Azt lehet tudni, hogy honnan, merről, mely gyülekezetekből jönnek, mely településekre?
A regisztrációnál lehet látni, de maga a rendezvény az kinőtte a megyei szintet, kinőtte az országos szintet, és vannak Kárpátaljáról. Az előbb találkoztam Géresi püspök úrral a Felvidékről, aki a gyülekezetét hozta, de jöttek Hollandiából is, tehát nagyon sok helyről jönnek. Zömében természetesen Borsod-Abaújzemplén megye, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is regisztráltak több mint 100-an, tehát onnan két gyülekezetből is busszal érkeznek, tehát nem is az az egyház kerület, hanem teljesen más egyház kerületből, teljesen más egyház megyékből jönnek és érkeznek ide.
Mi lesz a mai nap programja? Több helyszínen mennek a programok.
Évek óta úgy próbáljuk megcsinálni a rendezvényünket, hogy ilyen különböző helyszíneket alakítunk ki. Van egy nagy színpad, ahol bizonságtételek, zenés dicsőítések lesznek. A nap központjában egyébként az anya, mint az anyaság szerepe van, és ilyen előadókat, bizonságtevőket próbáltunk meghívni. És akkor emellett vannak különböző helyszínek. A templomban a gyerekeknek van egész nap foglalkozás, a templom udvarán egy hatalmas játszótér van kialakítva. Van egy missziós udvarunk, ahol jelenleg 24 különböző könyves, könyvárus, vagy éppen a saját gyülekezetünk keresztény manufaktúrája árulja a termékeit, illetve van egy eldugott részen egy elcsendesedéses, lelki gondozásos lehetőség, ahol imádkozni lehet, illetve vannak olyan személyek, akiknél akár valakinek lelki problémája van, a lelki problémája is kaphat egy kis beszélgetést. Két ígéretés van a nap folyamán. Délelőtt a nyitó áhítatot az Barna Sándor püspök úr fogja tartani. Van egy záró evangelizáció, amivel záródik az egész istentisztelet. Ezen a záró evangelizációra olyan 600-an szóltak itt maradni, és Szanyi György Hajdusámsoni lelkipásztor fogja tartani.
Ugye amikor elkezdték, akkor biztos volt egy bizonyos cél, hogy miért. Azóta változott-e a cél, és egyáltalán mi manapság ez?
Tehát a cél Isten országának az építése, minél nagyobb missziót csinálni, illetve van egy olyan célunk is, megmondom őszintén belsőleg, hogy tehát mi egy nagyon kis gyülekezet vagyunk. Az abolyvári gyülekezet egyházfenntartó járulékot fizető létszáma az 50 fő. Templomba 15-en járunk, és van bennünk egy olyan, hogy szeretnénk megmutatni úgymond a magyar reformátusságnak, hogy egy ilyen kis gyülekezet tud egy ilyen hatalmas rendezvényt megcsinálni, mert mi élni akarunk, és Isten dicsőségére akarunk szolgálni. Tehát a mi célunk az, hogy minél nagyobb missziót csináljunk, és lehetőleg már ne csak a gyülekezetünkben, mert itt már nincs kinek, hanem úgy kifelé másoknak szolgáljunk a missziónkkal.
Mennyire nehéz itt a végeken? Mondhatom azt, hogy a végeken, de hát, hogyha a hitet nézzük, a reformátusságot, akkor erről nem lehet beszélni. Mennyire nehéz itt érvényesülni és az igét hirdetni, mint mondjuk közelebb a központhoz?
Tehát szerintem azért azt elmondom, hogy Abolyvár egy 200 fős település, ebből a 200 főből több mint 100 már szlovák. De ők nem szlovákiai magyarok, hanem tényleg szlovákok, akik jöttek és a határ közelsége miatt itt házat vásároltak. Pünköskor konfirmált le az utolsó megkeresztelt lány gyermek. Az utolsó konfirmandus az 4 év múlva lesz, majd az ő öccse az utolsó megkeresztelt fiú gyermek. Tehát általános iskolás fehér gyermek, mondhatjuk így, az 2 vannak. Cigány srácok, gyerekek, ők 8 vannak. Ők is járnak hozzánk csütörtökként játszóházat tartani. Tehát úgymond az, akinek tudunk tartani bármit, az nagyon kevés van, hiszen el lehet gondolkodni, hogyha 2 gyerek van, akinek testvérek, akkor nagyon kevés a fiatal, nincs is fiatal, már minimális a fiatal. A fiatalokról beszélünk az 50 éves korosztály, mint én vagyok. Úgyhogy így nehéz itt megélni azt, hogy szeretnénk mit tenni, de pont ez volt, ami bennünket arra sarkat, hogy kifelé kezdjünk el szolgálni, ezért hoztunk létre például egy báb csoportot, egy báb missziót is, báb darabokkal megyünk, evangelizálunk iskolákban, óvodákban, tehát van ilyen szolgálatunk. Ezért hoztunk létre egy keresztény manufaktúrát, ahol kis kézműves termékeket árunk, saját weboldalunk van, tehát próbálunk olyan életet élni, hogy magunknak is bizonyítsunk, és kifele pedig ezzel mutassuk, hogy Abolyvár él és élni akar.
Ugye ez a kézműves manufaktúra, ez egy sikertörténet. Lehet még fejlődni ebben?
Új termékekkel. Tehát kitaláltunk egy nagyon különleges terméket, ami szerintem teljesen egyedi. Az, hogy réteget lemezből készítünk olyan kis dobozkákat, amiben feltekert áhítatok vannak. Ilyet mi sehol nem láttunk, és például adventi időszakban, bőjti időszakban pont úgy van kialakítva, hogy mondjuk adventi időszakban karácsonyra, bőjti időszakra pedig eljutva húsvétre, minden napra van egy-egy áhítat, amit az ember, ha belehúz, nem tudja, melyiket húzza ki. A nagypénteki például, vagy a húsvéti, az más színű, hogy az pont arra essen, és akkor így naponta lehet készülni, hogy tényleg eljutni úgy a húsvéthoz, és ezek a dobozkáink, ezek nagyon kelendőek. Az egyiknek adventi ládikó a nevéből adadó, a másiknak bőjti, és ebből kifolyólag jöttek ötletek, hogy van nefél ládikónk, van lelkesítő ládikónk, van női lelkesítő ládikónk, és most pedig megjelent egy olyan, amiben gyerek imádságok vannak, kimondottan gyerekeknek. És ezek, hogy ilyen új termékeket találjunk ki, ezek sarkanak bennük, és van hova fejlődni természetesen.
Nagy tiszteletű úr, hogyha holnap vagy a jövő hét közepén beszélgetnénk, akkor mikor, mivel lenne elégedett a mai napot tekintve?
Ha egy ember is azt mondja, hogy ezen a napon átadta az életét Istennek, én azzal is elégedett vagyok.
Nagy tiszteletű Tóth Istvánnal az egyhektáros területen is nézelődtünk.
Nagyon szép minden itt a templom körül, most is egy veteményes mellett állunk, ami hát egy gazt nem látni benne. Ki tartja ezt rendben?
Tehát a gyülekezetünknek van 11 főállású munkatársa, és van 4 közmunka által alkalmazott testvérünk itt, és akkor a kert meg fel van osztva. Úgymond nem feladati körökre, de nem az a nem vagy feladatom, hanem szívügyem. És akkor be van osztva, hogy még rész kinek a szívügy, és pont amiket látjuk, ez a terület, ez annak a hölgynek a szívügy, aki a keresztény manufaktúrában festi a termékeket, és amikor úgymond a festés közben elfárad, kijön, megkapál egy sort, és akkor bemegy, és akkor így az egész területen tényleg egy gaz nincs, és akkor így be van osztva az egész terület, hogy kinek mi a feladata. Nekem is a feladatom az enyém a locsolás, körméteres tartályokban kútból szívjuk a vizet, az egyik kárpátaljai testvérünk ide költözött hozzánk, csinált mindenhova ilyen locsoló berendezést, és akkor csöpögtető rendszerre van csöpögtetve az egész kertünk, ahol összesen három nagyobb hely van, ami be van vetve paprikával, paradicsommal, uborkával, meg különböző zöldségfélékkel.
A hasznosítás az önök fogyasztják el, vagy ebből készül is valami?
Ebből lecsó, a paprika paradicsomból általában lecsót készítünk, az uborkát berakjuk, és utána odaadjuk különböző szeretetintézményeknek. Régen Kárpátaljára vittük ki, még ki tudtuk vinni Kárpátaljára, de az idén például Sajósenyére jutottunk el lecsót és uborka salátaadományt.
Nagyon szép környék, ugye maga ez is, hogy az autópályáról lejövünk, de itt is, különösen Abaújváron és a templom környékén is, azért ezt nagy munkarendben tartani. Itt van egy ima ösvény is, ha jól
tudom. Igen, egy hektáros területünk van, ami valamikor kaszáló volt ez a kert, és kialakítottunk belőle egy, hát én azt mondom, nem is ima ösvényt mondok, imádságos kertet, 17 imádságos táblával és egy hatalmas ima körrel, ami szintén az egyik hölgynek, a gondnokunknak a szívügye, tele van virággal, és akkor oda szépen le lehet ülni, körben imádságos táblák vannak, és el lehet csendesedni.
Nagy tiszteletű úr említette, hogy sokan önkéntesek ugye itt vannak és segítenek, és nem csak anyaországiak.
Általában ezeket a rendezvényeket már az utóbbi években úgy tudjuk megtartani, hogy 120-150 kékpólós, tehát kékpólót viselünk, ugyanez a rádióban nem látszik, de mindenki, aki segítő egy kékpólóban van, általában azt szoktam mondani, ők az ember kék, így poénosan mondva, lelkesítők egyébként a nevük, és nem csak Magyarországon, igen, Kárpátaljáról érkeznek nagyon sokan. Az idén is kb. 100-an regisztráltak Kárpátaljára, mondhatjuk, ez egy kárpátaljai találkozó is ez a rendezvény.
Szabó Pászik szúj lelkipásztorral futottunk itt össze, ugye a héten másodszor találkozunk, mert a tábort is vezették, és most itt Abaújváron találkozunk. Hogy jött a gyülekezet?
A gyülekezetből jöttünk egy kis csapattal. Tavaly is voltunk, meg ők már voltak korábban is. Jó volt, feltöltődve érkeztünk azon, úgyhogy nem volt kérés, hogy ide is jövünk.
Mire készülnek az idei programon?
Mi részvevőként érkeztünk, tehát töltődni jöttünk, és az, hogy ilyen testvéri szeretett közösség van, az egy nagy szó szerintem, hogy ezt meg lehet élni, hogy az emberek egymáshoz viszonyulnak. Ami elhangzik a színpadon, akár ige magyarázat, ige hirdetés, bizonyságtétel, éneklés, az is mind a töltődésnek a része, úgyhogy ezek mind így jól kiegészítik egymást.
Miért tartja fontosnak azt, hogy egy ilyen helyre eljöjjön, nem csak ön, mint lelkipásztor, hanem a gyülekezetből is jöjjenek?
Hát szerintem jó, mert látjuk egymást, hogy a Kárpát-medence, meg talán messzebbről is jönnek, meg szomszédos településekről is jönnek, hogy összetartozunk, hogy Istent keressük, ez egy jó érzés. Jó, nekünk most mi pont táborból jövünk, kiszakadni mindabból, amiben benne voltunk, és itt a tavalyi napon mi egy tavaly hasonlóan érkeztünk táborból a szombati napra, és mintha burokba lenne az ember, így fogalmaznám meg. Tudom, hogy sokat imádkoznak ezért a imádságnak a megtartása az érződik.
Családi nap ugye lehet ilyen is, meg lehet sokkal kisebb volumenű is. Akár a Nyírségben, akár Debrecenben milyen szokott egy családi nap lenni? Ott is változó?
Igen, változó, különböző, hát valahol egy gyülekezet tart egy családi napot, valahol egy egyházmegye tart. Itt egy gyülekezet és önkéntesei tartanak egy családi napot, de mindenkinek, tehát ez más típusú. Az a szép ebben, hogy ugye egy bizonyos létszám felett sokkal frontálisabb tud lenni mindenféle családi nap, tehát ülünk és nézünk valakit, meghallgatunk, ami jó dolog, de itt van lehetőség arra is, hogy az ima sátorok meg más programokon keresztül, hogy egymással beszélgessünk és találkozunk, kapcsolatok épüljenek.
Ugye a központi téma az anyaság.
Egy édesanyával élek együtt, aki a feleség, úgyhogy mindig téma, szerintem. Igen, újra meg újra kérdés az anyaság. Tehát egy anyának is minden életkorban újra meg újra kérdés. Aki még nem anya, annak is a készülésben. A férfiaknak is fontos ez, hogy a társuk, vagy a gyermekük hogyan éli ezt meg, meg hogy találja meg a helyét, mindig kihívás. De van segítség is, mert a Szentírásban Istennek vannak útmutatásai, hogy hogyan lehet ezt jól megélni.
Nyitóáhítatot a Tiszáninani Református Egyház kerület püspöke, főtiszteletű Barna Sándor tartotta.
Lehet Istennel építeni házat, hazát, lehet vele őrizni értékeinket, örökségünket, lehet ráhagyatkozva tervezni jövőnket, családunkat, nemzetünket, egyházunk jövőjét. És miért fontos ez ma, amikor az anyaság a téma, a szülőség? Azért, mert nincs talán olyan életterület, ami jobban megmutatná azt, hogy milyen felelősséget ró reánk az Isten, amikor bevon az életadást csodájába, és aztán felelősséget bíz reánk, ajándékot bíz, de egyen felelősséggel. És egy anya tudja, hogy mit jelent korán kell, amiről Zsoltáros szól, mert a kicsi éhes. Tudja, hogy mit jelent késő feküdni, mert talán lázas. Mert még kamasz, és még nem jött haza. És így várjuk. A folyamatos éberség, hogy kikkel van, mit eszik, eszik? Mit néz a képernyőn? És az a gondoskodás könnyen keltheti bennünk azt az érzést, hogy rajta múlik minden. És ezt a terhet akarja levenni. Szeliden ez a Zsoltár. Odalép, és mondjuk, lehet tudod ezt Istennel is csinálni.
A nyitó áhítat fő gondolata ugye az anyaság volt, és célra tartás, elengedés. Ez volt a három főpontból kettő.
Igen, az anyai hivatás. Az anyai hivatás. Pontja, az első a formálás, ugye ebből ez a Zsoltár szólított meg minket ma, és mindig hálás a szívem, amikor a kinyilatkoztatásnak ez a csodája tud érvényesülni az életemben, hogy van egy téma, amire föl kell készülnöm, és kalauz szerint kinyitom Isten igéjét, és akkor nem kell a textus választásban örlődni, hanem Isten adja azt a mondani valót. Nyilván azt a mondani valót tudja ő majd megáldani, mert nem csak az ifjak, hanem a szó is olyan, mint egy nyílvesz, amit kilövünk, és az Istenre bízzuk, hogy mit végez el az emberi szívekben. Hát valahogy ilyesmit mond el a Zsoltáros a gyermekről, hogy tudjuk azt, hogy vele lehet építeni hazát, családot, nemzetet, és ajándékul ránk bízza, hogy ezt a két szót használja, örökség és ajándék, jutalom, és ez azt jelenti, hogy nem tudom csak azt mondani, hogy az én gyermekem, hanem nem birtok, hanem örökség. És igen, említette ezt a hármas szülői feladatot, ami az első a formálás, mert a nyilvesszőt meg kell formálni, ez a mi nevelésünk, ebben van nagy feladatunk, ehhez kapcsolódik a célra tartás is, egyfajta kezdedő lendületet és célt adni, sokféle cél lehet az ember életében, mi a legmagasabbra emeljük a gyerekeink tekintetét, hogyha a leginkább életpéldánkkal azt mutatjuk, hogy van fontosabb a karriertől, a külső megjelenéstől, hogy van valaki, akinek nem csak erre a föld életre van gondja, hanem a mi örök életünkre is. Mert hát végül is ő adta Krisztust is, aki sok mindenre megtanít. És itt az elengedés kapcsán, ami a harmadik szülői feladatkör, ami tulajdonképpen végigkíséri a gyermek élet. Akkor, amikor vállaljuk, amikor elfogadjuk Istentől, és lemondunk a magunk kényelméről, és elengedjük, amikor elengedjük a azt a tökéletesség illúzióját, amit talán előtte tápláltunk, hogy minden otthon mindennek ragyognia kell, megtanulunk foltokat eltakarítani, megtanulunk megbocsátani és elengedni. Azt, hogy mi tökéletes szülők vagyunk, annak a képét is szép lassan elengedheti velünk az Úristen, alázatra tanít ez minket is. És végül a legnagyobb persze, amikor a felnőtt élet útjára kell őket bocsájtani, és akkor is kiderül, hogy ott, ahol mi már nem tudjuk őrizni, ott az Isten meg tudja őrizni, hiszen a legnagyobb építőmester, a legnagyobb őriző az az Úristen.
Életünk egyik legnagyobb kihívása mindez egyébként?
Nyilván, én legalábbis így tapasztaltam meg, hogy egészen megváltoztatta az életemet. Sőt, még a házas kapcsolatunk életét is megváltoztatja, az addig irányét, a gyermekáldás, igen.
És akkor jól látom, hogy egy kicsit elérzékenyült a téma kapcsán?
Természetesen, főleg ott, ahol a hibáról és mulasztásról van szó, mert nyilván én is érzem, hogy nem tudtam mindig tökéletes szülő lenni, és abban csak reménykedhetem, hogy Isten mindennek ellenére, aki rajt nála van a növekedés, tőle van, és ő meg tudja mutatni, hogy talán mégiscsak, amikor olyan visszajelzések vannak a gyerekeinkről, hogy mégsem volt hiába való, mégiscsak valami jóra tudtuk őket nevelni, igen.
Itt vagyunk Abaúji Egyházmegyének, az egyik legnagyobb rendezvénye, lehet ezt mondani. Hogyan értékeljük ezt, hogyha eljön ide valaki messziről?
Tűnik, hogy ma már nem csak a kerületnek ez egy ilyen gyűjtőpontja, ilyenkor július első szombatján, hanem most is érkeztek határon túlról is, tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb fesztivál jellegű ünnepsége, vagy együttléte a kerületnek, amit elkezdtek előttünk már itt a Abaújváron, és ez sikerült az egyházkerületnek is bekapcsolódnia, és együtt munkálkodni, és reménykedni abban, hogy minden ilyen együtt létet az Isten meg tud áldani azzal, hogy egy magasabb szintre emeli ez a 127. Zsoltár, a Grádicsok éneke is. Ez, ahol nem csak azt üzeni, hogy fölfelé tartanak, hanem aki a templom felé megy, azt az Isten fölemeli magához. És kívánom, hogy ezt éljük meg itt is.
A 7. lelkesítő családi napon jártunk Abaújváron.
Thank you.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Kedves hallgatóink, nagy a szárazság Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Ezek mellett arra is oda kell figyelni, hogy a nyári betakarítási munkák, amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
A tűzgyújtási tilalom elrendelése az mindig attól függ, hogy erdőkben a biomassa, vagyis a földön lévő növényi részeknek a nedvesség tartalma az mekkora. Tehát lehet, hogy leesik egy nagyobb zuhé, és úgy érezzük, hogy na, volt eső, minden nedves, nincs már szükség tűzgyújtási tilalomra, de ez mindig attól függ, hogy az erdőben ott a talajnedvesség tartalma az milyen szinten van. Ettől függetlenül lehet, hogy érvényben kell tartani. Ha komolyabb eső hullik, most az elkövetkező napokban viharokra lehet számítani, lehetséges, hogy meg lehet szüntetni a tűzgyújtási tilalmat, de nem kizárt, hogy 2-3 nap múlva újra el kell rendelni. Ez egy dinamikusan változó folyamat, ezért érdemes mindig megnézni a katasztrófavédelem weboldalán, mindjárt a főoldalon egy Magyarország térképen jelöljük, hogy éppen aktuálisan hol van elrendelve tűzgyújtási tilalom. Egyébként a tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy ahol el van rendelve, ott erdőben, és az erdők 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Tehát az elsősorban az erdőben kirándulókra vonatkozik. Ha valaki a saját kertjében szeretne tüzet gyújtani, akkor egészen más szabályok vonatkoznak rá. Ha például valaki hulladékot szeretne égetni, na ott nagyon egyszerű a szabályozás, mert tilos. Hulladékot égetni, ingatlanon belül, ingatlanon kívül tilos. Az ilyet ne csináljuk, kommunális hulladékot, az más módon kell, hogy megszabaduljunk tőle. Zöld hulladék elégetésére van lehetőség ott, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Nézzük meg viszont az önkormányzati rendeletet, mert önkormányzat válogatja, van, amelyik azt mondja, hogy péntekenként, van, amelyik azt mondja, hogy szombatonként, van, amelyik megjelöl egy idősávot, hogy délután 2 és 4 között. Egyébként a vármegyei települések 80%-a lehetővé teszi a kerti zöld hulladék égetést. Nézzük meg mindenképp a rendeletet. Én tűzoltóként azt javasolom, hogy ha éppen hőségriasztás van érvényben, szárazság van, nagy meleg van, akkor annak ellenére, hogy engedélyezi az önkormányzat, tekintsünk el a kerti zöld hulladék égetéstől, várjuk meg azt az időpontot, amikor nem lesz ekkora hőség, nem lesz ilyen meleg, inkább akkor égessük el, ha mindenképpen égetéssel akarunk megszabadulni a kerti zöld hulladéktól. Hogyha az önkormányzatnak nincsen kerti zöld hulladék égetésére vonatkozó rendelet, akkor egyértelműen tilos. Akkor a zöld hulladékot lehet komposztálni, elszállítatni, bármilyen más megoldással élhetünk, de az elégetéssel nem. Kérek mindenkit, hogy ezeket a minimális tűzvédelmi szabályokat tartsák be, mert naponta hatalmas szabadtéri tüzek keletkeznek tűzoltóknak. 40 fokos nyári hőségben a 100-150 fokos tűz környezetében állni, több hektáros, több 10 hektáros szabadtéri tüzeket oldani, az rendkívül megterhelő munka, és nagyon komoly negatív hatása van a gazdaságra is. Úgyhogy vigyázzunk, mert egy-egy apró szikrából, pici kis tűzből lesz mindig a nagy tűz.
És ha már a kerti égetésnél tartunk, akkor még maradnék a családi házak, vagy bármilyen kertes övezet területén belül. Ugye ilyenkor nyáron előszeretettel bográcsozunk, szalonnát sütünk. Miskolciaknak mit tud tanácsolni ez esetben, hogyha kimegyünk grillezni, bográcsozni, szalonnát sütni, ilyenkor hogyan készüljünk fel, mire figyeljünk oda?
Ha van saját kertünk, akkor bármikor bográcsozhatunk, grillezhetünk, ennek semmi akadálya nincsen, de itt is az alapvető tűzvédelmi szabályokat tartsuk meg. Tehát előtte a tűzrakóhely környezetét tisztítsuk meg, hogy ne tudjon a tűz tovább terjedni. Tehát, hogyha sűrű, lekaszálatlan, magas, száraz növényzet van körülötte, akkor számíthatunk rá, hogyha éppen bedurrantunk a bogrács alá, akkor ez el fog terjedni, és égni fog a félkert, átterjed a garázsra, a házra, bármire. Tehát tisztítsuk meg a tűzrakóhelynek a környezetét. Legyen mindig a kezünk ügyében valamilyen szerszám, lapát, gerebje, amivel a tüzet kordában tudjuk tartani. Nem baj, hogyha van a kezünk ügyében egy-két vödör víz, vagy egy nyomás alatt lévő kerti tömlő, amivel azonnal, hogyha a tűz kezdene elharapózni, elszabadulni, el tudjuk oltani. Hogyha feltámadna a szél, akkor mindenképpen oltsuk el a tüzet, majd amikor újra szélcsendes lesz az időjárás, akkor újra begyújtjuk, folytatjuk a kerti bográcsozást, sütögetést, főzőcskézést. Egy percre se hagyjuk magára a tüzet, tehát oké, hogy megy a meccs, nézzük a VB meccset közben, de ha éppen gól van, akkor se hagyjuk ott a grillt és szaladjunk be. De volt egy eset, nem is olyan régen, hogy valaki a kerti kiülőben begyújtotta a kerti grillt, és bement egy sörért a házba. Na most ez alatt a 30 másodperc alatt, amíg bement a hűtőhöz, kiment újra a kertbe, kigyulladt a fakerti kiülő, a tűz átterjedt a házra, a háznak égett a szigetelése, 10 milliós kár keletkezett azért, mert 30 másodperccel valaki magára hagyta a parázsló grillt. Tehát tényleg figyeljünk oda erre, ha közben sörözni szeretnénk, vigyük ki előre, tüzet ne hagyjuk magára, valaki mindig legyen a tűz közelében, mindig akkor van probléma, hogyha magára hagyjuk a tüzet. Hogyha valaki társasház erkélyén szeretne grillezni, az sem megoldhatatlan, viszont nem mindegy, hogy milyen módszerrel teszi ezt meg. Például gázpalackon működő grillt az társasház erkélyén tilos működtetni. Szintén nem lehet fával, szénnel, brikettel grillezni társasháznak az erkélyén. Hogyha nincs más lehetőségünk, csak társasházi erkélyen grillezni, akkor elektromos grillt válasszunk, de előtte nézzük meg a társasháznak a szabályzatát, hogy nem tiltja-e az erkélyen főzőcskézést, mert ha igen, akkor ezt értelemszerűen nem szabad megtenni. De tűzvédelmi szempontból nem tilos elektromos grillt használni az erkélyen.
Ha már említette a nagy területű tüzeket, itt átugrok egy másik témára, és a nyár másik fontos témája, hogy különböző erdőségek, mezők, mezőgazdasági területek is kigyulladhatnak. A mezőgazdaságban akár a gépekre, akár a területekre a gazdák vagy arra járók hogyan figyeljenek oda?
Június közepén megkezdődtek az aratási munkák, és hát egy kis odafigyeléssel megelőzhető, hogy se a munkagépek, se a gaboratábla, se a bálák ne gyulladjanak ki. Aratáskor nagyon komoly kockázatot jelent ilyenkor nyári melegben a tűz, amelyet leggyakrabban mindig emberi gondatlanság okoz. Dohányoznak a gabonatáblán, a gabonatábla mellett, a munkagépnek a vezetőfülkéjében, vagy a munkagépnek a motorterében a lerakódott por felizzik. Az olajsár felézik, a különböző mechanikai súrlódás, csapáthibák, elektromos zárlatok meggyújtják az aratás közben a gépre rakódó apró növényi részeket. A forró kipufogó rendszerből kiszabadul valahol a kipufogó gáz, ez gyújtja meg a gabonatáblát. Tehát csak és kizárólag kifogástalan műszaki állapotban lévő munkagéppel szabad az aratást megkezdeni. A gabonatáblák védelme érdekében védősávokat kell kialakítani, tehát vasútvonalak, közutak mentén legalább 3 méter széles védőszántást kell kialakítani már az aratás megkezdése előtt. Hogyha nagyobb földterületről van szó, több 10 hektáros táblákról beszélünk, akkor ezeket az aratás során érdemes szakaszolni, több kisebb területre felosztani, hogy a tűz ne terjedhessen át teljes táblára. A mezőgazdasági munkagépek vezetőfülkéjében, gabonatáblán, annak közelében tilos dohányozni. Autósok sehol se pöccintsék ki az égő cigarettacsikket, de gabonatáblán meg ez különösen veszélyes. Tarlótüzek megelőzése érdekében, hogyha egy területet learadtak, akkor a tarlót azt minél előbb le kell tárcsázni, vagy be kell szántani, hogy minél kevesebb legyen rajta az éghető növényzet. Tarlót égetni az továbbra is tilos, csak kivételes, például növényegészségügyi okból lehet, amikor egy olyan kártevő támadta meg a növényzetet, amelyel semmilyen más módon nem lehet elbánni, csak égetéssel, viszont ezt csak a kormányhivatal engedélyével lehet megtenni. Más ok nincs, ami lehetővé teszi a tarlóégetést. Az aratás helyszínén mindig legyen készenlétben egy ekével, tárcsával felszerelt traktor, amellyel azonnal körbeszállható a tűz, és ezzel csökkenthető a kár. Kazlakat vasúttól legalább 100 méterre, közúttól, erdőtől 50 méterre, épületektől pedig legalább 25 méterre kell elhelyezni. Egy kazalnak az alapterülete az nem haladhatja meg az 500 négyzetmétert, és a kazlak között is megfelelő távolságot kell hagyni. A frissen bálázott, nedvesebb széna, szalma az hajlamos folyamatosan melegedni, így öngyulladás is előfordulhat. A kazlaknak a belső hőmérsékletét azt érdemes ezért rendszeresen ellenőrizni. A kazlakat a tüzek terjedés ellen legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni. Az aratásban, tehát ahogy beszéltük, kizárólag tűzvédelmi felülvizsgálaton átesett, jó műszaki állapotú erő és munkagépek vehetnek részt, és minden aratógépen, traktoron kötelező tűzoltókészüléket készenlétben tartani. Nézzük meg a tűzoltókészüléket, hogy a nyomásmérő óra az a zöld tartományban legyen. A mezőgazdasági munkagépeknek a forgó, surlódó alkatrészeit megfelelően be kell állítani, rendszeresen olajozni, zsírozni kell, mert hogyha ezek felforrósodnak, akkor meggyújtják a munka közben rárakódott növényi törméléket, és így az egész gabonatáblát. A munkagépeket szigorúan tilos gabonatáblán, tarlón tankolni, illetve ott bármilyen olyan javítást végezni, ami lánggal jár, tehát flexelni, hegeszteni, köszörülni gabonatáblán tilos. Elengedhetetlen a munkagépeknek a folyamatos tisztítása is. Naponta többször meg kell állni, és meg kell tisztítani a gépeknek a motorterét, tengelyeit, bálázókat, a lerakódott portól, növényi származékoktól, mert ezek, ahogy felizzanak a forgó-morgó alkatrészek, ezek a rárakódott növényi részek meg fognak gyulladni.
Itt maradva a mezőgazdasági tüzeknél, csak hogy értsük az elővigyázatosságot, a katasztrófavédelemnek ez mekkora munkát ad, hiszen itt gondolom nagy táblákról beszélünk, ha ne adj Isten, gond történik. Ilyenkor a katasztrófavédelem mikkel készül, mekkora gépjármű állománnyal, emberállománnyal, gondolom ilyenkor sok mindenkit kell riasztani.
Igen, ha csak azt nézzük, hogy a hőségriasztás kezdete óta, június 20-a óta 300 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, akkor ez nem is tűnik olyan soknak. Azonban a leégett területnek a mérete az meghaladja a 10 millió négyzetmétert. Na most ebben a 300 szabadtéri tűzben ebben benne van az 1 négyzetméteres is, meg a 70 hektáros is. Minden nagy tűz kis tűzként kezdi a pályafutását. Nyilván a legjobb, ha ki sem alakul. Ha kialakult, akkor igyekezünk minél hamarabb megfékezni, megakadályozni, ami eszközzel ez lehetséges. Hívjuk azonnal a tűzoltókat. A 112-es segélyhívó számon. Pontosan mondjuk meg, hogy hol történt, mi történt, milyen számon lehet bennünket utolérni. Néhány lelketlen statisztikai adat, tavalyi évben 11 pótkocsi, 15 traktor, 40 bálázó és 38 kombájn gyulladt ki. Tehát több mint 100 mezőgazdasági munkagép égett. Holott évente átlagosan ez a szám, ez ilyen 60-70 körül szokott mozogni, tavaly pedig a 100-at is meghaladta. Egy kis odafigyeléssel meg tudjuk előzni, hogy ilyen rossz statisztikai adatok legyenek idén aratás után, mint tavaly. Tűzoltóknak nagyon nagy és nehéz feladatot ad a szabadtéri tüzeknek az oltása, mert amíg városi környezetben kiépített tűzivízhálózat van, addig természetes környezetben, a gabonatábla közepén, az erdőben nincsenek tűzcsapok. A tűzoltóknak magukkal kell odavinni a vizet. Nyilván minden tűzoltójárműben van valamennyi mennyiségű víz. Ez lehet 1000 liter, 2000 liter. Ez arra elég, hogy a tűzoltók megkezdjék az oltást, azonban a tűzoltójárművek táplálását, a folyamatos vízellátását azt meg kell oldani szabad területen is. Ezért ilyenkor mindig vízszállító járműveket kell a helyszínre riasztani, amelyek aztán ingáznak a víznyerő hely és a beavatkozás helyszíne között.
hogyan látja a mostani nagy hőség, ugye hőkupolákról beszélünk, ez mekkora plusz munkát ad esetleg a katasztrófa védelmnek, milyen plusz munkákat adhat az, hogy akár 42 fokos hőség is kialakul Magyarországon, nagy Isten, itt Borsodabuj-Zemplén vármegye Miskolc környékén is, bár talán itt még annyi nem volt.
Borsodabuj-Zemplén vármegyében az elmúlt napokban naponta olyan 10-12 szabadtéri tűz keletkezett a nagy hőség idején. Ez nyilván nem tűnik soknak, de ebben az egy négyzetméterestől a 50 hektárosig vannak tüzek, tehát ez csak az esetszám. Sajnos ilyen száraz időben nagyon könnyen terjed a tűz, így az apró kis szikrából, apró pici tűzből óriási tüzek alakulhatnak ki. De nem csak a tüzek adnak plusz munkát a hőségben a tűzoltóknak, nagyon sokszor riasztják a tűzoltókat egyedül élő idős emberekhez, akik már napok óta nem adtak magukról életjelet. Több száz ilyen segélyhívás futott be hozzánk az elmúlt néhány nap alatt. Mindenkinek azt mondom, hogy ilyenkor, amikor ilyen meleg van, és lesz még idén hőségriasztás, ne legyenek illúzióink, figyeljünk jobban egymásra. Lehet, hogy egyetlen hogy vagy telefonhívással is életet lehet menteni. Idős, egyedül élő rokonainkat, ismerőseinket, hozzátartozóinkat hívjuk föl naponta többször. Csöngessük be a szomszédasszonyhoz, hogy jól van-e, szüksége van-e valamire. Mert lehet, hogy elesett, nem tud fölkelni, amire a rokona fölhívná, már késő. Tényleg egyetlen egy rövid félperces szomszéd látogatással is életet lehet menteni, úgyhogy ha ilyen extrém időjárási körülmények vannak, akkor mindenképpen figyeljünk egy kicsit jobban egymásra. Másik riasztás, ami miatt egyre gyakrabban hívják nyáron a tűzoltókat, az a szénmonoxid mérgezéseknek a megugró száma. Kevesen gondolnák, hogy a szénmonoxid az nyáron is elő szokott fordulni. Mindenki a téli fűtési szezonhoz köti ezt a fajta veszélyt. Nyáron ugyanúgy használunk melegvizet, nagyon sok helyen pedig nyílt égésterű vízmelegítő eszközzel melegítik a vizet. Nyilván van, aki a nagy nyári hőségben sem jéghideg vízzel szeretne lezuhanyozni, hanem langyossal, ehhez nyilván neki meg kell nyitni a melegvizet. Vagy mosogatáshoz például ugyanúgy melegvizet kell engedni. Tehát ilyenkor nyáron is használunk melegvizet. Most, hogyha egész nap tűzi a nap a háznak a kéményét, akkor a kéménynek az épületen kívüli része az nagyon fel tud forrósodni. Viszont az épületen belüli alsó része a kéménynek az hideg marad. Mi szeretnénk mosogatni, kinyitjuk a melegvizet, és a nyílt égésterű vízmelegítőből a füstgáz az nem tud távozni a kéményen keresztül, mert ezt a beszorult hideg levegőt, ezt a légdugót a füstgáz nem tudja kilökni, hanem visszaáramlik. Na most, hogyha a nyílt égésterű vízmelegítőben nem földgáz és oxigén ég, hanem földgáz és a visszaáramlott égéstermék, akkor van tökéletlen égés, akkor keletkezik szénmonoxid. Amíg egy átlagos téli napon, naponta országszerte 3-4 alkalommal hívják a tűzoltókat szénmonoxid miatt, addig a nyári melegben ez naponta 10-15 alkalom. Úgyhogy ha valahol nyáron rendszeresen megszólal a szénmonoxid érzékelő, mondanom se kell, tehát hogy minden nyílt égésterű vízmelegítő mellé szerezzünk be szénmonoxid érzékelőt. És hogyha ez a szénmonoxid érzékelő a nyári melegben rendszeresen megszólal, akkor hívjunk kéményseprőt, mert lehet, hogy a kéményt kívülről le kell szigetelni, vagy lehet, hogy egy húzatfokozót kell rátenni. Nyilván ezt mindig a helyszíne válogatja, nincsen két egyforma kémény, hívjunk egy kéményseprőt, pontosan meg fogja mondani, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy nyáron szénmonoxid mérgezés áldozatai legyünk, csak azért, mert meleg van, és légdugó alakult ki a kéményünkben.
Kedves hallgatóink, nagy a szárazság Borsodabuj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Ezek mellett arra is oda kell figyelni, hogy a nyári betakarítási munkák, amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.